szeretném, hogyha meghallgatnátok egy barátom bizonyságtételét arról, hogy őt hogyan formálta Isten férfivé. Lacit is ismerem már régen, Bruckner Lacit. Ő neki mind a négy gyereke nálam született, és a mi barátságunk már Krisztusban fogant. Nagyszerű visszatekinteni arra 11 néhány évre, amióta ismerjük egymást, és ő benne is láttam valami olyat, ami egy krisztusi férfinek az arca, mert erről hadd beszéljen ő.
Az előző előadásban hallottuk azt, hogy az, ami körülvesz bennünket, mindenképpen hat ránk. Nem biztos, hogy példa, de mindenképpen minta, ami nyomot hagy rajtunk. Lehet, hogy nem ide illő a kérdés, amit hadd tegyek fel elsőnek, de amikor készültem, eszembe jutott ez, és így végignézek sok ismerősön és néhány ismeretlen arcon is. Az a kérdés jut először eszembe, válaszoljuk meg magunkban. Van-e közöttünk most olyan férfi, aki alkalmasabb lenne, jobb lenne, jobb miniszterelnök lenne, mint a jelenlegi? Mivel jó néhány barátom itt van, én egészen biztosan tudom mondani, hogy van közöttünk olyan férfi, aki jobb miniszterelnök lenne, mint a jelenlegi, de és nem a politizálás miatt merem mondani, sőt, igyekszem elkerülni ezt a témát. Mégis úgy érzem, hogy tényleg játszunk el a gondolattal egy pillanatra, hogy ha most holnaptól mi lennénk a miniszterelnökök, mit tennénk, mit fordítanánk a saját életünkben, milyen elvek szerint rendeznénk be a munkánkat az országunk érdekében, mit lennénk hajlandóak megtenni érte, milyen áldozatokat hoznánk a családunkban, a saját életünkben másokért, hogy felelősen vezessünk másokat. Szerintem ilyen helyzetben, amelyben most mindannyian a saját bőrünkön is érezzük, hogy ki tehetséges és ki tehetségtelen bizonyos dolgok vezetésére, valóban eljátszottunk már ilyen vagy hasonló gondolatokkal, de hadd legyen a következő kérdésem ehhez kicsit hasonló, de mégsem ugyanaz. Vajon ki lenne közülünk jó miniszterelnök? Nem jobb, mint a mostani, hanem egy jó miniszterelnök. És ha én erre a kérdésre gondolok, és magamat mérlegre tenném ezzel kapcsolatban, ne vegyétek nagyképűségnek, akkor érdekes módon először a korlátaim, a fogyatékosságaim jutnak eszembe. Lehetséges, hogy ez azért van, mert mint gyógypedagógus nagyon sok fogyatékossággal kapcsolatos szindrómával, jelenséggel találkozom, és nézek tükörbe nap mint nap, és talán igyekszem is ezért nem elfelejteni a saját fogyatékosságaimat, a saját hiányosságaimat, mindazokat a dolgokat, amelyekben gyenge vagyok, amelyekben nem tudok olyan arcot fölmutatni, amelyekben nem tudok olyan cselekedeteket fölmutatni, amelyek méltóak lehetnének egy jó férfihoz. De kétségtelenül, ha egy ilyen nagy feladat súlya nyomna a vállamat, egészen biztos, hogy lennének álmatlan éjszakáim. Nem a feladat nagysága miatt, amiatt, hogy alkalmas vagyok egy ilyen feladatra. És hogy ezt a gondolatot, amellyel mindannyian eljátszottunk talán már, ha máskor nem most biztosan, miért tettem fel ezt a kérdést? Hát azért, mert talán jól megvilágítja a két kérdés közötti különbséget, hogy tudnék, lehetséges, hogy mi jó férfiak vagyunk. Lehet, hogy ezért nem is tettünk túl sokat, lehet, hogy a családi környezetünk, vagy mindaz, amiben az életünk során kerültünk ezen a pályán, szépen megtartott bennünket, vagy előre visz, de hogy vajon tökéletes férfiak vagyunk-e? Erre a kérdésre mit válaszolnánk? Mert jó embernek lenni talán könnyű, de tökéletesnek lenni az nem bizonyul ilyen könnyű feladatnak. Jó férfiak lehetünk a saját asszonyaink, a saját gyerekeink, a saját környezetünk, kollégáink, munkatársaink szemében, de vajon Isten szemében kik vagyunk mi? A beszélgetés során, ami az előző órában zajlott a mi csoportunkban, igyekeztünk felvillantani, vagy fölmérni, hogy mi a különbség egy gyermek és egy férfi között. Hogy hogyan lehetne eljutni a Krisztus arcú felnőttségre, az ember megkérdezi, hogy valóban hogyan jut el a gyermekkorból az ember az érett férfi korra. És talán abban is megállapodtunk, és ebben sok igazság van, hogy mi magunk sem tudjuk, olyan csodálatos dolog az, ahogy a saját kisgyerekeink arcán látszódnak azok a vonások, amelyeket tőlünk örököltek. És mikor nagyobbak lesznek és alakulnak, és sok tapasztalatot, tudást gyűjtenek össze, akkor is nagyon sokat megőriznek a szüleiknek a jellemvonásaiból. Ezt jó látni, hasonlóképpen bizonyára ugyanígy van a hitbeli értelemben hívőként újjászületett csecsemőkkel, gyermekekkel, fiatalokkal, és a hitben idősebbekkel, hogy mindannyiunkon látszódik rajtunk Isten arca, Isten arcának a vonásai, de vajon hogyan lehetünk hitben gyermekből felnőtté? Azt gondolom, hogy ez egy hosszú út, viszontagságos út, és bizonyára vannak ennek állomásai. Mikor Lajos fölkért engem erre a rövid bizonyságtételre, akkor a saját életemből két mozzanat, két kis történet jutott eszembe már hetekkel ezelőtt, azóta is ezeket őröltem magamban, ezt a kettőt szeretném ma este, majd ma délután megosztani itt közöttetek. Mind a kettő előtt szeretnék felolvasni egy bibliai igeverset, azt hiszem mindegyik jól ismert, az egyik a Római Levél 8. részében található. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás vagy üldözés? Éhezés vagy mezítelenség? Veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket egész nap, annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Jánye gavárjú harasó paruszki. Ezt a mondatot, erre a mondatra emlékszem még nagyjából a sok-sok évnyi orosz tanulás után. Az egyik igen erős fogyatékosságom a mai napig is az, hogy nagyon nehezen birkózom meg a nyelvekkel. Így volt ez 15 éves koromban is, és amikor a karácsonyi szünet előtti utolsó orosz órán elhangzott, hogy a vakáció utáni első órán témazáró dolgozatot írunk, amelyen lehet indulni a félévi jegyekért, akkor arra gondoltam, hogy nekem is nagyon kéne tanulnom, hogy meglegyen a kettesem a félévi bizonyítványban az orosszal kapcsolatban. És mivel nagyon sok sikertelenség ért a nyelvtanulás útján már a korábbi években is, hát ez a pszichológiából jól ismert jelenség rám is igaz volt, még ha nem is volt igazán tudatos, az a bizonyos hárítás, amely nyilvánvalóan a diák esetében abban fejeződik ki leginkább, hogy a tankönyveit igyekszik a lehető legmélyebb polcokra eldugni, vagy az iskolatáskával elősen venni, lehetőleg minél inkább elodázva annak a pillanatát, amikor szembesülni kellene a megtanulandó tananyaggal. Egész biztos vagyok benne, hogy ez a belső, egyébként egészségesnek mondható lelki védekezés, amely az emberben így kialakul a kudarcok során, ez mindannyiunkat ér minden nap, és mi magunk is igyekszünk elkerülni azokat a helyzeteket, amelyekben kudarcot vallunk, vagy úgy véljük, hogy kudarcot vallanánk. Mégis, mikor férfiak leszünk, szembe kell néznünk a nehézségekkel, és ez a történet is erről szól. A vakáció napjai nagyon gyorsan teltek, a karácsony, aztán a szilveszter, és nagyon gyorsan eljött az a hétfői nap, amikor elsőként iskolába kellett menni, ráadásul a nulladik óránk, a legelső óra ezzel az orosz órával kezdődött volna a tanrendünkben. És eljött úgy a vasárnap este, hogy addig nem tanultam egyetlen szót sem, és nem ismételtem semmit, és mikor este 10-kor már láttam, hogy fölösleges is elővenni, akkor halálos beteg lettem. És halálos beteg voltam reggelig, mikor föl kellett ébredni, de sajnos az édesanyám, ki nagyon jól ismer engem, mondta, hogy nyugodtan pakoljak be a táskámban és öltözzek. És mikor mondtam, hogy nem lehet, mert nagyon beteg vagyok, akkor azért nem telt bele egy negyed óra, hogy kiderüljön, hogy ennek a nagy halálos betegségnek mi az oka valójában. És hát ez bizonyára így van mindannyiunkkal, hogy vannak olyan történetek az életünkben, amelyeket nem felejtünk el felnőtt korunkban sem. Ez egy olyan pillanat volt, mikor anyám azt mondta, azt kérdezte tőlem, ugye nem fogsz belehalni, ha most elmész erre az orosz órára. Lesápadtam, és az a bizonyos veríték kiütött rajtam, és arra gondoltam, hogy valószínűleg nem. És mit volt mit tenni? El kellett mennem az orosz órára, úgy tudás nélkül, kellett találkoznom Szvetlána tanárnővel, és mindezt a helyzetet, ezzel a helyzettel, amibe kerültem, abban meg kellett fordulni, szembe kellett vele fordulni. Szerintem mindannyiunknak van olyan élményünk gyerekkorunkból, vagy fiatalkorunkból, mikor biciklizünk és futnak utánunk a kutyák az úton, ugye? És akkor az ember egy kicsit lassabban hajt, hát ha akkor nem olyan mérgesek, vagy hát ha akkor nem ugatnak olyan nagyon. Ha az ember lassabban hajt, akkor elkezdenek kapkodni a nadrágszára után ezek a kutyák. És hogy az ember el ne essen, akkor két dolgot tehet, vagy nagyon gyorsan teker, az általában nem szokott használni az ügynek, vagy egyszerűen csak megáll, és szembefordul a kutyákkal. Szerintem mindannyiunknak van ilyen példánk, ugye? És akkor kiderül, hogy azok a nagyhangú, csahos kutyák, azok gyáva férgek, mert ahogy az ember leszáll a bicikliről, és toppant egyet, velük szembefordulva, úgy eliszkolnak, mint a nyúl. Mennyivel inkább szükségünk lenne nekünk is arra, hogy amikor nehézségek jönnek a hátunk mögött, és már-már utolérnek, már-már leszednek arról a jól suhanó bicikliről, amikor úgy érezzük, hogy valami keresztezi az utunkat, és nem mehetünk rajta tovább, hogy olyan nehézségekkel és akadályokkal kellene szembenéznünk, amelyeken talán nem vagyunk képesek felülemelkedni, uralkodni, uralni a helyzetet. Mennyivel inkább kellene, hogy ezekben a helyzetekben férfi módjára leszálljunk, és szembeforduljunk ezekkel a nehézségekkel, hogy szembenézzünk velük. A nehézségek és ezeknek a nehéz helyzeteknek egy nagy része nem is tűnik olyan borzasztóan nagynak, mikor az ember szembenéz vele. Mennyivel hangosabb az a kutya az embernek a háta mögött, mint mikor szembeáll. Az az ige is eszembe jut, hogy forduljatok szembe az ördöggel, és elfut tőletek. Ez egy nagyon nagy lecke volt számomra 15 évesen, hogy a nehézségek elől ne elfussak, hanem szembeforduljak velük, és azt hiszem, hogy ez a mai napig is tart ez az iskola számomra különböző helyzetekben. Én azt gondolom, hogy mindannyian kerülünk ilyen helyzetbe a saját családunkban, a munkahelyünkön, amikor úgy érezzük, hogy az erőnket meghaladó feladat elé állítanak, amikor úgy érezzük, hogy apaként tökéletesebben kellene megfelelnünk, és nem tudunk csak kiabálni a türelem és a szeretet helyett, amikor úgy érezzük, hogy a főnökünk elvárása nagyobb, mint amilyen teljesítményei mi magunk képesek lennénk, és érezzük ezt a stresszt, ezt a nyomást velünk szemben, ezt az elvárást, félelmeink és aggodalmaink ellenére is cselekedhetünk. Tegyük meg, amire képesek vagyunk. A példabeszédek könyvében egy helyütt, a prédikátor arra biztat bennünket, hogy tegyük meg, ami a kezünk ügyébe esik. Akár jobbról, akár balról, ki tudja, hogy mire lesz az elég. Lehet, hogy az válik be, amit az egyik kézről tudunk megtenni, lehet, hogy az válik be, amit másfelől tudunk megtenni, de tegyük meg, hiszen Isten hatalma nagyobb ennél. Ne csak azt várjuk, hogy mikor fog esni az eső, hogy végre elkezdhessünk vetni. Vessünk azzal a bizodalommal, hogy Isten meg fogja adni hozzá a növekedést. Tegyük meg, és még a prédikátor ezt is hozzáteszi, mert nem tudjuk, hogy melyik lesz jó. Ez, vagy az, vagy talán mind a kettő. Mert ugye a legrosszabb, ami történhet velünk, és ezt az igét is azért olvastam föl, hogy az ilyen elveszettnek hit helyzetekben szembenézünk minden nehézséggel, és a legrosszabb, ami megtörténhet velünk, hogy meghalunk, nem igaz? És akkor is a legjobb történik velünk, hiszen a lehető legközelebb leszünk ahhoz, akit a legjobban szeretünk. És ha már pedig a legrosszabb dolog, ami megtörténhet velünk, hogy rögtön az Úrnál leszünk, akkor hogy ne tehetnénk meg, hogy ezekben a helyzetekben bízunk benne, és odafordulunk, és szembenézünk a nehézségekkel. Minden az ő kezében van. mi is az ő kezében vagyunk. A helyzet, amiben vagyunk, az is az ő kezében van. Ezelőtt a vers előtt, amit most felolvastam néhány sorral korábban, ez hangzik el. Rossz magyar fordításban, de jól kifejezve így mondhatnánk, hogy akik az Urat szeretik, azoknak minden összemunkál a javukra. Hogy ami körülöttünk van, az mind miértünk van. És ha nehézségek vannak körülöttünk, fogadjuk el, hogy ez miértünk van. Azért, hogy mi, mint Isten gyermekei, akiket mindennél jobban szeret Isten, abban valamit elérjünk, valamire jussunk, valamiben előrébb jussunk. Ha az ige azt mondja, hogy nekünk adta az egyetlen fiát, hát közülünk, akinek van fia, kiért adná oda a saját fiát? És ha Isten az egyetlen fiát odaadta értünk, akkor ott van mögötte ez is, hogy hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent, amire szükségünk van. Legyen tehát bátorságunk a nehéz helyzetekben megfordulni, és szembenézni a nehézségekkel, ne fussunk el előlük. Ott van egy nagyon egyszerű foglalkozású fiatal fiúnak a példája is, Dávidé, aki csak közönséges pásztor volt, és aki nem értett egyébhez, csak ahhoz, hogy a saját juhaira vigyázzon, de az a tudása és az a bátorság, amivel egy adott helyzetben szembefordult az ellenséggel, amivel szembefordult a saját félelmeivel, az éppen elég volt hozzá, hogy őt, a hétköznapi fiatal embert hőssé tegye az a pillanat. Higgyük el, hogy mi ugyanilyen hétköznapi pillanatoknak vagyunk, és lehetünk a hősei, és Isten bennünket így lát, és így is akar látni. Egyébként nem haltam bele az orosz dogába, és egy nagyon izmos hármas sikerült fél évkor összeszednem belőle. Ez az egyik gondolat, ami az elmúlt hetekben foglalkoztatott. A másik pedig egy másik történet az életemből, ehhez is szeretnék felolvasni egy bibliai igerészt, a Filippi levél a második részéből. Pál írja: semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmessé lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. A másik ilyen élmény nem kevésbé traumatikus volt, de tényleg, ez az első gyerekem születéséhez kapcsolódik ez az élményem. Viszonylag sokáig jártunk egyben a feleségemmel, Szilvivel, hiszen már a középiskola óta ismertük egymást. Nagyon sok dologban ez alatt a hosszú 7 éves egyesség alatt összecsiszolódott az életünk. Azt is gondolom, hogy viszonylag önállóan kezdtünk bele ebbe a közös életbe, egy önálló egzisztenciával, a saját lábunkon álltunk. Mind a kettőnknek volt keresete, mind a ketten tanárok vagyunk, mert tanítottunk. Mások gyerekeit is tanítottuk, viseltünk felelősséget mások gyerekéért is, ha úgy tetszik. Sok tekintetben el lehetne mondani azt, hogy 20 éves létünkre sok felelősséget viselve felnőttként éltük az életünket. Mégis mikor az első gyerekünk, Hanga lányom született, az számomra egy mérföldkő volt bizonyos értelemben ebben a felnőtt korban. Ez egy apás szülés volt Lajosnál, és készültem arra én magam is, hogy együtt legyek a feleségemmel a szülőágynál. Emlékszem arra a szombat estére, amikor bementünk együtt a kórházba egy jó pizzázás után, és viszonylag nem hosszú vajudás után vasárnap hajnalban eljött az órája a szülésnek. Egyrészt átéltem egy nagyon nagy fokú tehetetlenséget, ami bizonyos értelemben megbénított, hogy ott vagyok amellett, akit nagyon-nagyon szeretek, és nem tehetek érte semmit azon kívül, hogy fogom a kezét. Mások mondják ugyanúgy, ez nagyon biztató dolog az is, hogyha egy férj a feleségének a kezét tudja fogni ilyen pillanatokban. Én ezt kevéssé tudom elhinni, lehet, hogy így van, de kevéssé tudom elhinni, mert Mert azt láttam, hogy valaki ott van a szülőágyon, a feleségem, akinek fájdalmai vannak, és aki mégis előre néz abban a helyzetben, és számomra nagyon-nagyon megrendítő volt az a pillanat, látni a feleségemet, hogy valakiért, akinek még az arcát sem látta soha, kész lenne akár meghalni is. És ez a pillanat nagyon megrendítő volt a számomra. Azt hiszem, hogy engem ezt tett apává, felnőtté ez a pillanat. Készültem én arra, hogy a gyerekeimet, majd ha megszületnek és lesznek, felelősséggel fogom nevelni. Úgy is érzem, hogy felkészült voltam erre a pillanatra, és mégis eljött az életben az a pillanat, amikor azzá váltam, ami lehettem. És látom is ezt, hogy Isten így munkálkodik mindannyiunknak az életében, hogy ő látja, hogy mivé lehetünk, és eljönnek az alkalmai, a pillanatai annak, hogy azokká is legyünk. És ez nagyszerű dolog. Mások kérdezték később, és nem kellett gondolkodnom a válaszon, hogy mire lennék képes a gyerekeimért. Természetesen ebben a pillanatban is azt gondolom, hogy bármikor kész lennék meghalni értük. Szerintem ezzel mindannyian így vagyunk. De nem azért, mert végtére is a gyerekeink, mert a mi vérünk, nem ezért, mert ez egy társadalmi elvárás, hogy az ember tudjon meghalni a gyerekeiért, hogyha úgy adódik, egyáltalán nem. Hanem azért, mert úgy szeretem őket, hogy a saját életem se lenne drága értük. Gyakran ülünk autóba. Egyszer egy ismerősöm mesélte, hogy olyan balesetnek volt részese, amelyik elkerülhetetlennek tűnt. Egy beláthatatlan kanyarban, egy gyorsforgalmi úton egy biciklis került eléjük, akit mindenképpen ki kellett kerülni, hogy el ne üssék. Jobbra vagy balra lehetett rántani a kormányt, és mondja az illető, hogy a másodperc tört részeig tartott a felismerés, hogy ebből egy baleset lesz, szemből jöttek, jobbról az árok, és el kellett dönteni, hogy jobbra vagy balra rántsam a kormányt, mondja. Én is szoktam végig gondolni, talán ez nem annyira tudatos, de néha én is végig gondolom egy-egy helyzetben, amikor sokat közlekedem az autóval, végig gondolom, hogy merre rántanám a kormányt, amikor a hátam mögött ott ülnek a gyerekek, vagy mellettem a feleségem. Azt is gondolom, hogy azokban a pillanatokban, amikor nincs idő gondolkodni, az ember az szerint cselekszik, amit korábban eldöntött. És egyébként az életünknek a cselekedetei is arról beszélnek, hogy azt tesszük, ahogyan úgy élünk, ahogyan eldöntöttük, hogy élni fogunk. Azok az elvek, azok a döntések hatnak az életünkben, amelyeket korábban meghoztunk, tegnap, tavaly, 20 éve. Örülök neki, hogy bennem ez egy rendíthetetlen bizonyosság, hogy a gyerekeimért semmi sem lenne drága az életemből. Még azt sem, hogy lemondjak az újságolvasásról, értsétek jól. Az ember sok áldozatra kész a gyerekeiért, nem csak meghalni értük. És ez engem mindig emlékeztet arra a habozás nélküli szeretetre, amivel Jézus szeret. Hogyha az autóban ő ülne a volánnál, és én az anyós ülésem mellette ülnék, tudom, hogy abban a helyzetben jobbra vagy balra térne ki, és a saját testi épségére gondolna, vagy az én életemre. És mikor erre gondolok, hogy van valaki, aki így szeret, ilyen odaadással szeret, sőt, ha arra gondolok, hogy van valaki, aki azelőtt szeretett ennyire, hogy látta volna, hogy mi lesz belőlem, ha úgy tetszik, mielőtt még látta volna az arcomat, hogy ő csak elképzelte, hogy ő csak megtervezte, hogy ő csak elképzelte nekem, hogy milyen legyek, még mielőtt én ezt beválthattam volna, ezt az ígéretet a számára. Már előbb kész volt az áldozatra, már előbb kész volt értem tenni. Ez mindig megrendít és mindig tovább segít azokban a helyzetekben, amikor felnőtt módon másokért való felelősséget kell vagy kellene viselnem. Mert azt is gondolom, hogy a gyermeket a felnőttől azt különbözteti meg, túl azon, hogy azonosak a vonásaik, túl azon, hogy mindannyiuknak vannak szükségleteik, és egy gyermek és egy felnőtt ugyanúgy szokott enni, és szüksége is van rá. Mégis úgy látom, hogy nagyon nagy különbség van abban, hogy míg a gyermek rászorul valakinek a gondoskodására, addig a felnőtt maga az, aki gondoskodik valakikről. És a Krisztus arcú férfiúság, felnőtt korúság egyik nagyon jellemző képének azt látom, amikor valaki Krisztus módjára, Krisztus arcúan kész másokért is áldozatot hozni. Amikor hasonlít Jézushoz abban, hogy kész lemondani arról, amit megszerzett magának. A megszerzett hírnévről, megszerzett társadalmi státuszról, ha úgy adódik. Arról a betöltött szerepről és a vele járó mindenféle kedvezményről, ami megilletni őt, mint családapát, mint beosztottat, vagy főnököt. Ha erről az ember kész minden pillanatban másokért lemondani, azzal a szeretettel, amelyik megelőlegez, mielőtt még látná, hogy a másik érdemes rá, azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor az ember olyan Krisztus képű férfiként látszódik mások előtt. Törekedjünk a tökéletességre. Ebben az igében ezt olvassuk, még egyszer a Filippi levélből ezt az egy sort hadd olvassam föl. Azt törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Hozzunk döntéseket most, amíg nyugalom van, amíg békesség van körülöttünk, amíg lehetőség van rá, amíg foglalkoztat bennünket. Hozzuk meg ezeket a döntéseket. Ne abban a pillanatban kelljen dönteni, amikor már nem lehet. Hordozzuk a nehézségeket, és nézzünk velük szembe. Hordozzunk felelősséget. A család magunkért, a családtagjainkért, gyerekeinkért, Isten más gyerekeiért, akiket ránk bíz, Isten családjában. És legyen mellette az a gondolat is, hogy mint ahogy a gyerekeinknek a növekedését sem mi adjuk, mi legfeljebb hozzáteszünk, mi legfeljebb biztosítjuk hozzá a környezetet. Ezt a növekedést, ezt az előrehaladást, ezt nem mi adjuk. Ugyanígy az ige is ezt mondja, hogy a növekedést ő adja. A biztosíték benne van, csak a feltétele múlik rajtam. Mert erre születtünk. Ezért vagyunk férfiak, hogy másokat hordozzunk, hogy másokért odaadjuk az életünket, hogy másokért felelősséget viseljünk. Váljunk Krisztus arcúvá, hasonlítsunk atyánkra vonásainkban. Hogy ez mennyire igaz, hogy Isten megcselekszi ezt az életünkben, erről szól Ézsaiás könyvének a 66. részében a vers, és ezzel hadd fejezzem be. Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell vajudni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajudott Sion már is megszülte fiait. Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést, kérdezi az Úr. Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam, kérdezi Istened. Tudom, hogy azért vagyunk itt, hogy Isten véghez vigye rajtunk ezt a változást. Amen. És most csendesedjünk el, és imádkozzunk. Atyám, én újból és újból a fogyatékosságaimat és a korlátaimat látom, amikor a te fényedben vagyok, az alkalmatlanságommal szembesülök, és azzal, hogy a következő lépést sem tudom biztosan. De olyan jó, hogy annyiszor sikerült rád bíznom magamat teljesen, és te megtartottál. Köszönöm azt a sok tapasztalatot, amelyikben növeltél, amelyikben időről időre előre vittél. Kérlek, hogy tarts engem alázatban, és formálj. Kész vagyok magamat alárendelni neked, hogy azzá legyek, amivé te kitaláltad, még mielőtt megszülettem volna. Bocsáss meg, ha túlságosan nagyra törő terveim vannak. Ha magamnak akarom a dicsőséget, ha más szeretnék, mint amit te. És kérlek, helyezz engem vissza a helyemre. Tégy alkalmassá, hogy mindazok, akiket rám bíznál, azok úgy legyenek vele, mint ahogy én veled, hogy bízhassanak bennem, ahogy én benned. Könyörgöm, hogy amit elkezdtél rajtunk jó munkát, vidd véghez, szent lelked által. Áldj meg bennünket, és ne csak úgy, ahogy kérni tudjuk, hanem felettébb, úgy, ahogy te adni akarod. Dicsőség legyen ezért a nevednek. Amen.